60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új Budaiak magazin műsora.
Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket munkatársaim nevében is. A mai adás szerkesztőjét, Somogyi Ágnest hallják. Mai műsorunk kulcsszava a kreativitás lesz, hiszen valamennyi szereplője kapcsolatban van ezzel a különleges tulajdonsággal. Ha álláshirdetéseket böngészünk manapság, rendre találkozunk ezzel a szóval a feltételek között. Mit is jelent ez pontosan? A kreativitás, írják a lexikonok, olyan alkotó-teremtő képesség, amely lehetővé teszi a már meglévő, de elszigetelt tapasztalatok összekapcsolódását, újszerű értelmezését és új formában történő megjelenését. A kreatív személyeket többek között magasfokú tudásvágy, kíváncsiság, széleskörű érdeklődés, önállóság, önbizalom, aktivitás jellemzi. Legfőbb indítékuk pedig a kísérletező hajlam és az önmegvalósítás. A mai adás interjú alanyaira nagyon jellemzőek ezek az említett tulajdonságok. Megtudhatják, hogy egy asszisztensnőből hogyan lett aranyokleveles babakészítő. Hogyan menti meg egy lelkes hódmezővásárhelyi asszony a rececsipke készítés titkát? Miért választotta egy üvegcsiszoló ezt a különleges mesterséget? Szó lesz egy fiatal magyar lányról, aki a japán kimonó viselet szerelmese. És végül a kiváló és érdemes textilművész Hajnal Gabriella Wall arról, hogyan alkotott hosszú évtizedeken át. Jó szórakozást kívánok műsorunkhoz! Kéri Juli egy érdekes kiállítás élménye nyomán vette fel a kapcsolatot interjú alanyával, aki nyugdíjasként miniatűr babaházak, babák, macik készítésével foglalkozik.
Kisunokámmal egy kiállításon voltunk, a Megvalósult Álmok című kiállításon, ahol miniatűr életképek voltak, és amikor olvastam, hogy Drén Éva készítette ezeket a kis enteriőröket, akkor úgy elkezdtem keresgélni, mert nagyon felkeltette az érdeklődésemet, hogy milyen személyiség is lehet, aki ilyeneket alkot. És legnagyobb meglepetésemre azt találtam, hogy asszisztens volt aktív életében, ami engem különösen megfogott, miután én is ezt végeztem. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy ebbe a pályamódosító sorozatunkban megkeresem, hogy egy kicsit meséljen nekem. Hogyan is indult az élet?
Hát én érettségi után kerültem Budapestre feleségnek, 1969-ben házasodtunk össze. Nem vettek fel az orvosi egyetemre, ami elég nagy bánatom volt 30 éves koromig, és akkor kerültem az Állatorvosi Egyetem korbanztani tanszékére, és ott korszövettani asszisztens dolgoztam 38 évig, amit nagyon-nagyon szerettem csinálni, remélem, hogy jól is csináltam, és onnan mentem nyugdíjba az egyetemről. Én egy ilyen úgynevezett földhöz ragadt vagyok, nagyon jól éreztem magam, nagyon szerettem ott lenni, tehát most miért mászkáljak?
Konkrétan mi volt a munkád?
Hát én korszövettani asszisztens voltam, metszeteket készítettem, tehát ugye az elpusztult állatot behozták, fölboncolják, ugyanaz, mint a humánvonalon.
Te már csak a mintákkal találkoztál.
Igen, tehát formalinban rögzített minta, amiből szövettant, és akkor a mikroszkóp alatt a doktor urak ezt megnézték, de volt egy pár nagyon szép munka. A rosférek pete az egy akkora, mint egy üveggombos tűnek az egynegyede, na abból metszetet csinálni, az egy nagyon szép munka volt. Kullancsnak a lépét metszeni, vagy kullancsot, az is nagyon szép munka volt. Szóval volt egy pár olyan kísérlet, aminek mondjuk gazdasági haszna meghozadéka is volt.
Egy manualitás hozzá.
Sőt, két kéz kell hozzá, mert ugye úgynevezett mikrotómon készül a metszet. Most már nagyon sok minden gépesítve van úgynevezett beágyazás, amikor ugye víztelenítés, a többi parafinba kerül. Az egyik kézzel húzza az ember azt a nagyon-nagyon éles kést, amivel 1 és 4 mikron közötti szeleteket kell vágni, és a másik kezével egy ecsettel leköszedegetni a meleg vízre, stb. Szóval ez kétkezes.
Ez látszólag egy mechanikus munka, viszont egy állandó figyelést kíván. Figyelés. Az asszisztensi munka, azt én is tudom, hogy ugye el lehet szép dolgokat mondani, hogy segítünk embereken, adott esetben állatokon, de azért ez egy teljesen realisztikus valami.
Hát
hogy
igen.
Hogy jutottál el ahhoz, hogy egy ilyen abszolút irrealista dolgokkal kezdjél el foglalkozni? Ez már munka mellett is volt?
Mármint ez a hobbi szintű dolog,
igen.
Hogy valamit. Én mindig nagyon szerettem úgynevezett bütykölni, volt nekem egy csodálatos nagymamám, és ő nagyon szépen kézimunkázott. Meg az édesanyám is nagyon szépen kézimunkáztak, mindig alkottak valamit. Nagyon szerettem babázni, a nagymamák vartak a babának ruhát, meghorgoltak sapkát meg.
És akkor ha valami szétment, azt föl lehetett használni babaruhának.
Igen, a babaházam is volt. Babázni is szerettem. Én most is azért szeretem ezt a jellegű dolgot, hogy itt a játéknak is, hogy a kislányok azt csinálják a babáikkal, amit a ővelük csinálnak a szülők, tehát meg is tanul egy bizonyos dolgot. És amikor férjhez mentem, gyerekeim születtek, akkor is mindig csináltam valamit, mert csináltam falvédőt, amelyiken megy a vonat, és zsiráfok ülnek benne. Akkor kevés idő volt erre már. Dolgozni kellett, gyerekeket ide viszem, oda viszem. A férjem tudományos kutató volt, tehát ő többet volt az intézetében, mint otthon.
Hát egy másfajta idézőjelben munka, az ki is kapcsolta az embert.
Igen, igen, szóval nekem ez óriási volt, mert most is, mert csináltam én mindent, festettem tojást, csináltam patchwork takarókat, azzal takarózunk, valahogy mindig kikapcsolt. Vagy ha valakinek, ami számomra nagyon jó volt, valakinek csináltam valamit, akkor rá gondoltam. Tehát akkor valahogy egy kicsit úgy közelebb kerültem ő hozzá, vagy ő én hozzám. És aztán, amikor elmentem nyugdíjba, mert nyugdíjasként még dolgoztam az egyetemen a tanulmányi osztályon, már akkor úgy csinálgattam, mert az úgy félnapos dolog volt. Aztán a gyerekeim elköltöztek, én elmentem nyugdíjba, és akkor kezdtem én olyan intenzívebben ezzel. És borzasztó nagy örömet okoz, és ami ebben a kiállításban számomra a csoda volt, hogy valahogy akik ezt megnézték, a vendégkönyvből derül ki, valahogy megértették, hogy én mit is akartam ezzel. Tehát, hogy itt ennél az édesapámra gondoltam, a nagymama szekrénye, a nagypapa dolgozó szobája, szóval mindegyikben valami személyeset szerettem volna tenni, hogy rájuk gondoltam kvázi.
De hát nyilván valamiképpen a gyerekkori élmények visszatükröződnek.
Hát különösen a nagymama szekrénye, ami nagyon sok embernek tetszett, én arra emlékszem, hogy ezt nagymama kinyitotta, valamit kivett, ugyanaz a gyönyörű csipke van benne, akkor én azt hittem, hogy a Meseországban vagyok. És az mindig be volt zárva, az a szekrény, és a levendula illata volt.
És akkor titokzatos volt, ha be van zárva.
Igen, igen. És ez a szekrény itt van nálam, és igyekszem ugyanazt csinálni, csak nem almazöld szalag van benne most, hanem sárga, mindegy.
És honnan jönnek az ötletek, hogy a Maci iskola például?
Az 50-es években voltak olyan, az a három oldalú babaházak.
Igen.
Azzal lehet játszani, mert az ennyi meg kell, tulajdonképpen effektív úgy játszani nem lehet. És egy ismerősnél voltam, és ott a gyerekek játszottak egy ilyen kicsi háromoldalú iskolával. Voltak benne padok, meg tábla, meg falon földgömb, szóval kiterítve, és akkor ez nekem borzasztóan megtetszett. És én úgy elkezdtem már gyűjtögetni a régi játékokat, mondtam, hogy adják el nekem, mondták, hogy azt nem lehet a gyerekkori emlék, oké, no, akkor hagyj rajzoljam le a formáját a padnak, és akkor azt meg tudtam csinálni balszafából, azt lehet dollóval vágni. És így lett a kerekerdei mackó
iskola. Hát igen, de még ott még egy szégyenpad is van, amit azt szerintem a férjem, már a maiak nem is tudnak,
hogy mi az. Azt a férjem találta ki, hogy legyen szégyen. Tényleg a szamárpad olyan volt.
Igen. Van egy fürdőszoba is a régi részhengerrel.
Az azért érdekes, azt azért csináltam meg, mert 82-ben voltunk Svájcban. Egy festőművész ismerősnél, aki Genf mellett, hát gyakorlatilag az erdő közepén éltek, egy 500 éves vízimalomban. És az egész egy ilyen elvarázsolt kastély volt, meg volt a kerék, 20 centis ajtók, a konyhában vörös rézedények, a nappaliba egy versenyzongora, mert ők zenéltek is, és ilyen ablaktáblák voltak. Na most ebben a házban, ahol nagyon jó módban éltek, ott egy ilyen fürdőszoba volt Dézsával, vörös rézkájával, és egy héten egyszer fűtöttek, vagy zagyújtották be, úgyhogy a hideg vízbe fűröttünk.
Ezek ott mind az, ilyen élményekből jön meg, akkor ez a valamelyik házikóban ott van a zeneszoba.
A zeneszoba, az, hát az tulajdonképpen ott a bútor adta magát, mert kaptam egy zongorát valakitől, és akkor azt hozzá, de a, van a kataszobája, az a legnagyobb unokám, akkor van a vadászszoba.
Igen, ezt akartam még kérdezni, hogy honnan jönnek a nevek, mert mindegyiknek van.
Igen, a vadászszoba az édesapám, ő András volt, az az ő emléke, van a nagypapa dolgozó szobája, és van a Karolina, ami az én szépanyám volt, a von Schmidt Karolina, és én találtam egy levelet, 1852 eredeti levelet, amit a Karolinának írt az édesapja. Ez is ott van, ez a levél. És például utána néztem, hogy akkor hogy is nézett ki a ruhája, és akkor csináltam a paravánt meg. Akkor van betlehemi, egy betlehemi kiállításra készült, az Rómában volt, az nagy élmény volt nekem.
A kis enteriőrök mellett mindenhol okleveleket lehet látni, tehát ebből, ha nem olvastam volna is, kiderülne, hogy sokfelé fordulsz meg kiállításokkal.
Hát ezek a győri baba és mackó készítési, ahonnak van ilyen életképek kategória is, oda szoktam nevezni, tavaly japán volt, ott szerencsére első díjat kapott a japán teaház. Egy dolog volt még, kivittük a képzőm és iparművészeti lektorátushoz hármat. Én nagyon kíváncsi voltam, hogy mit mond egy szakember, mert ott kapott egy számot, senkit nem tudtak, hogy ki mi, hogy mit mond egy képzett szakember, mert az egy elég komoly hely. És hát nagyon-nagyon nagy öröm volt számomra, mert mit is mondott, jogi védelem alá első iparművészeti alkotásnak minősítették. Ez volt az András emlékszoba, a nagypapa dolgozó szobája és az Adventus Domini.
És hogy kerültél a mesemúzeumba?
Egyszer fölhívtak telefonon egy látványtervező, hogy egy hónap múlva nyílik a mesemúzeum, és kellene három ilyen kis enteriőr. Két heten volt rá, hogy megcsináljam. Tehát mondjuk egy ilyen férj mellett, mint aki támogatott, segített, még főzött is, hogy én tudtam csinálni, és az azért is nagyon nagy dolog számomra, mert az nem kiállítás, az ott van.
Most, hogy ez a kiállítás bezárt, ez megy valahova tovább?
Hát most mondták, hogy többen tervezték, hogy miért nem visszük tovább. Van egy ilyen miniatűrös társaság, ők akarnak egy ilyen összkiállítást szeptemberben, hogy hármat szívesen vennének.
És most is csinálsz még?
Igen, most nyárra nem tudom, mert az Amatőr Művészek Közalapítvány, az is az AMKA, ott kétszer voltam. Ennek nyáron és télen van kiállítása, és oda lehet beadni dolgokat. Beviszik, jön a zsűri, és akkor megmondja, hogy kiállítom, díjazom, amit nem azt haza kell hozni, és akkor van egy kiállítás. A Betlehemire szeretnék csinálni egy emeletes könyvtárat, ami egyben egy ilyen karácsonyi játékbolt is, meg könyvesbolt. Már elkezdtem kötni a könyveket.
Tehát gyakorlatilag ez állandóan foglalkoztat, mert igen, hol a fejbe, igen. Hol pedig...
Vagy ha találok valamit, vagy kapok, mert ez fantasztikus, hogy most egyre több ember, akik úgy tudják, hogy semmit nem szabad kidobni, bőrtáskát, bőrkesztyűt, kis szekrényt, nagy szekrényt. Most nagyon érdekes volt, és nagyon kedves dolog a kiállítás kapcsán. Kaptam egy telefont, hogy van egy szekrény, hogy elfogadom, mert hát olyan boldog voltam. Akkor a másik pedig kis régi edényeket, ami az a méret, mert ugye nem mindegy a méret, ez 1:12-es, amivel én dolgozom, tehát ugye méret arányosan. De akkor is, ha valami olyasmi van, amit találok. Egyszer egy konyhát azért csináltam, mert a Falkmiksa utcában egy ilyen ötvös kirakatban volt egy nyaklánc, egy medál tulajdonképpen egy ekkora működő kávétaráló. Ezüstből.
Hát az egy olyan 1 cent is.
És ezt nagyon jutányosan azt megvettem, és a köré készült egy asztal.
Tulajdonképpen ez az, ami ilyen frissen tart, mert állandóan alkotsz, állandóan a gyerekek között vagy.
Az egyik unokám az már csinál 8 éves cipős dobozból Maci Hotelt.
Tehát dobokot. Példát is mutatsz
igen,
vele.
Igen, igen.
Hát a sok unokádnak bőven lesz mit tanítani, és ehhez sok egészséget kívánok.
Nagyon beszélgető társam,
Drén Éva, miniatűr. Enteriőr készítő, mondhatom így.
Hát, aranykoszorús baba készítő lettem.
Bocsánat, hát akkor gratulálok.
Ezt a győri versenyeken, ahol több díja van valakinek, akkor hát ez egy ilyen jópofa dolog.
Minden esetre Én nagyon élveztem a kiállítást, és remélem, hogy sok embernek hasonló élménye lesz még. Úgyhogy köszönöm szépen.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Hallottak már a Rece csipkéről? Ha nem, akkor most megismerhetik Ámen Zsóka segítségével.
Kedves hallgatóink, a Magyar Néprajzi Múzeum előtt állok egy kedves hölgyel, aki a Magyar Néprajzi Társaság önkéntes gyűjtőszakosztályának tagja. Akivel beszélgetek?
Benye Zsuzsanna vagyok, született Feje Zsuzsanna. Ez azért fontos, mert vásárhelyi dolgokkal foglalkozom, és ott régen úgy ismertek, mikor onnan eljöttem 35-6 évvel ezelőtt.
Mit jelent ez, hogy önkéntes gyűjtőszakosztály tagja valaki a Magyar Néprajzi Múzeumnál?
Én úgy kerültem ide, hogy elkezdtem hagyományőrzéssel foglalkozni, és ott a társak, amikor a Hagyományok Háza egyik tanfolyamán végeztem egy 2 éves tanfolyamot. Ők javasolták, hogy van egy olyan szakosztály, ahova mindenki bátran beléphet, aki hagyományőrzéssel szeretne foglalkozni, és annak a keretében némi kis segítséget kap, és hát lehetőséget arra, hogyha valamit föl tud mutatni, annak publicitást tudnak adni.
Áruljuk el a hallgatóknak, hogy mi az a különlegesség, amivel bekerült ide a szakosztályba.
Én olyan 7-8 évvel ezelőtt, amikor elkezdtem kézi munkák iránt érdeklődni, akkor eszembe jutott, hogy Hódmezővásárhelyen nagyon-nagyon sokan necceltek az én gyerekkoromba. És azóta nagyon eltűnt ez a sajátos kézi munka a szintérről, és elkezdtem utána érdeklődni, és hát majdnem egy évbe telt, amíg rájöttem, hogy ez a hivatalos nevén ez a rececsipke. Tehát egy...
Tehát egy olyan harisnyára gondolunk, hanem gyönyörű csipkére.
Ez egy csipke, és hát azt mondhatjuk talán az első csipke előkép. Tulajdonképpen ez a halászhálóból alakult ki. Egy díszített háló. Elkészítünk csomózással egy szögletes hálót. Azt feszítjük keretre, és egy leszámolható mintával díszítjük. Egyszerű stoppolóöltéssel, vagy díszesebb csipkeöltésekkel.
Jelent már meg könyve is erről, jó tudom?
Hát, az túlzás lenne könyvnek nevezni, de ott a Hagyományok Házának a Néti Játszóház vezetőképző tanfolyamát azzal kell végezni, hogy egy kis szakdolgozatot kell írni, és én azért is kezdtem el a tanfolyamot is, hogy ott néprajzi ismereteket szerezzek, és ezt követően a végén azokat, amiket én összegyűjtöttem ezzel a technikával kapcsolatban, azokat összeírjam egy dolgozatba, és hát elég vastagra sikerült.
Mert hány kézi munka van ebbe a kötetben?
Hát nem annyira a számos, és inkább az elméletével, meg a történetével foglalkoztam.
Tehát nem 100 darab, 200 darab?
Nem, mert az egy másik vonal, azokat majd egy gyűjteményt szeretnénk majd ott Hódmezővásárhelyen összegyűjteni. Már meghirdettük a gyűjtést, és sikerült is ott szövetségeseket találni a városban erre a feladatra.
Mi az a tradíció pályázat? Mert hogy itt is találkoztam a nevével. Az önkéntes gyűjtő szakosztálynak van tradíció pályázata. Aki érdeklődik kultúránk és életmódunk jelene, múltja és változása iránt, és aki gyűjtőmunkát végez a megőrzés érdekébe, az mind pályázhat. Mi ez?
Tehát a kiírója a Néprajzi Társaságnak ez a gyűjtő szakosztálya. A pályázó tulajdonképpen bárki lehet, olyan hagyományőrző, olyan népi mesterséget folytató, vagy egy-egy népi együttesből, tánccsoportból valaki, aki földolgozza annak a szokásnak, hagyománynak a múltját. Tehát laikusok is pályázhatnak, illetve szakmabeliek pedig abban az esetben, hogyha nem került még szakmai lektorálás alá a művük, és hát természetesen nem munkaköri kötelességként gyűjtötték össze azt az anyagot. Természetesen más akkor a kategória, másként bírálják el.
Ez nagyon tetszett. Mert hogy a Néprajzi Múzeumban általában olyan kiállításokat látunk, amit munkahelyi követelményként, jól mondom?
Hát igen.
Foglalkozásból kiindulva, mint kötelességként végezték, és gyönyörű kiállításokat hoztak létre. Ez most másról szól. Én úgy gondolom, hogy ez sokkal tágabb és sokkal
érdekesebb. Igen, igen. Azt mondhatom, hogy elvétve kerül ide a pályázatra olyan anyag, amit szakmabeliek nyújtanak be. Sokan inkább, akik esetleg egy-egy kis vidéki közösségbe akár össze is gyűjtötték esetleg kiadvány formájába az ő gyűjtésüket, azt is benyújthatják, és akkor egy szélesebb körben válik ismerté egyrészt, másrészt szakmai bírálat alá kerül. Tehát megkeresi a tradíció pályázatnak a vezetősége, a megfelelő szakembert, aki megbírálja azt a dolgozatot, ad egy terjedelmesebb bírálatot, arra vonatkozólag, hogy látja, hogy értékeli az adott munkát, hogy lehetne azt tovább építeni, mit lehetett volna még bevenni, vagy mit javasol, hogy még érdemes lesz majd a továbbiakban gyűjteni, kutatni. És a harmadik előnye pedig, hogy ha valóban megüti a mértéket, és hát 99%-ban ez így történik, akkor bekerül a Néprajzi Múzeumnak az etnológiai adattárába. Tehát ettől kezdve néprajzosok, laikusok, akik valamilyen tájegység kapcsán, vagy az adott szokás, vagy hagyomány után érdeklődik, az hozzájut a múzeum archívumába ehhez az anyaghoz, és már az ő anyagára fog majd hivatkozni, mert ő volt az első, aki ezt a régi dolgot, ami egy lehet, hogy csak 50-80 év távlatában nyúlik, de most még lejegyezhető, később meg már bottal üthetjük a nyomát, ha most ezeket nem jegyezzük föl, és nem gyűjtjük össze.
Nagyon tetszik nekem, nem csak a Hódmezővásárhelyi Netz csipke.
Hát mi csak Netznek mondjuk.
Igen, Netznek.
Igen, a Rece csipkét azt így mondják, hogy Rece csipke, Rece mert abban is van több változat, van ami varrott Rece. A Netz az mindig ez a halászháló módjára csomózott, tehát csomózott Rece, vagy Netz, van amit varrással alakítanak ki, szálhúzással, tehát egy más technikával.
Tehát a vásárhelyi nóta, a vásárhelyi kerámia után a vásárhelyi Rece csipke is bekerül a Magyar Etnológiai Adattárba. Ha a beszélgetésünk után kedvet kaptak a környezetbe található és megőrzésre érdemes tárgyi emlékek, vagy egyéb hagyomány gyűjtésére, pályázatukat benyújthatják a Magyar Néprajzi Társaság gyűjtőszakosztálya részére. Benye Zsuzsát hallották, aki vele beszélgetett, Ámen Zsóka volt. Köszönöm szépen!
Akinek van egy kedves üvegtárgya, amely megsérül, megoldást keres a javításra, mondjuk egy üvegcsiszolónál. Béki Zoltán kollégánk is ezt tette, riport lett belőle.
Kedves hallgatóim, úgy történt a dolog, hogy véletlenül kisorbult egy 19. századi Huta üveg pohárkám otthon. Bár nem használtuk, de valamiképpen valaminek neki koccant. Kaptam egy címet, hogy menjek el ide és ide, mert itt meg fogják tudni csinálni. Megfogadtam a tanácsot, elmentem a címre, bementem, és hát csupa csodát láttam, hogy szanaszét néztem. Egy üvegcsiszoló műhelyben vagyok. Hát a kötelező kérdéssel kezdem én is, ezért ne vessenek meg. Uram, hogy lesz valaki üvegcsiszoló?
Üvegcsiszoló az ember úgy lesz, hogy a nagyapja az otthon dolgozik, és minden pillanatban látja azt, hogy mit csinál. Néha beül a műhelyébe, beül az ölébe, fog egy darab üveget, elkezdi csiszolni, próbálja tanítgatni. Ez gyerekkor, Aztán, mikor az ember elmegy iskolába, általános iskola, és vége lesz az általános iskolának, és ott a nagy kérdés, hogy hogyan tovább mi legyen. Akkor már van mit megfogni, látni, van értelme, miért ne folytassuk a papa szakmáját?
Ön azért választotta ezt a foglalkozás művészetet, nem is tudom, minek mondja, mert ez művészet, ami itt van, mert ezt látta, vagy tetszett is a dolog?
Mind a kettő. Tetszett is, meg láttam is, és hát egy rendkívüli nagy gesztust tett az én nagyapám az én érdekembe, a továbbfejlődésem és az életem javítása érdekében, mert neki untig elég volt az, hogy ő otthon bedolgozóként dolgozott. De amikor azt mondtam, hogy én üvegcsiszoló leszek, akkor volt olyan úriember, és elkezdett keresni egy helyiséget, hogy ez ne csak otthoni négy fal között, hanem egy szép kis korrekt üzletbe tovább lehessen vinni.
Így szinte már vissza se lehetett táncolni.
Nem.
De ez ágában sem volt, ahogy látom, itt szétnézek.
Nem volt elképzelés, hogy visszatáncoljon az ember, mert szép lassan az ember először munkának tűnik. Aztán, mikor már nem csak az van, hogy na, ezt kell megcsinálni, azt kell megcsinálni, hanem lehet egy kicsit szabadabban gondolkozni, szabadabban nem csak új tárgyakat előállítani, hanem a régiekből újból használhatót csinálni, az egy kihívás és egy nagy élmény, és innentől kezdve egy élmény vele foglalkozni.
Általában saját indítatásból csinál ezeket a dolgokat, vagy megrendelésre? Gondolok itt most az új tárgyakra, mert itt a vége láthatatlan sora van az egészen elképesztő változatosságú tárgyaknak.
Ami a kirakatban látható, az saját indítatás. Na most ezek a tárgyak, ezek a darabok, ezek vannak nyersen is. Ha bejön egy ügyfél, és azt mondja, hogy neki ez a forma tetszik, de más mintát tegyünk rá. Vagy, ne adj Isten, csináljunk egy olyat, hogy egy születésnapra hagyjunk ki rajta egy üres helyet, és odaírjuk be a születésnapos nevét, bármit, akkor egyedi megrendelésre is elkészül.
Most itt vannak klasszikus ólomkristály formák, fazonok, csiszolások, díszítések, és látom, hogy vannak újszerű dolgok is. Melyek, amik most inkább kapósabbak?
Őszinte leszek, vannak fiatalok, akik a régi klasszikus szeretik, vannak idősek, akik a modernet szeretik. Tehát nem lehet mit mondani, mert ügyfele válogatja. Van, aki megörögzötten csak a régi klasszikus motivumokhoz, formákhoz, de van, aki azért próbálok mindenből tartani és mindenből bemutatni, hogy az ügyfél bejön, akkor lássa azt, hogy mennyiféle dologból tud választani, vagy ha ez kevés neki, akkor próbálja egy papíron lerajzolni.
Tán érdekelné a hallgatókat, hogy mi az alapanyag ennek az úgynevezett ólomkristálynak. Mitől ólomkristály az?
Tulajdonképpen a kristályból indulunk ki. Az üveg, kristály szerkezet, a sima ablaküveget is, a tükörüveget is kristályüvegnek hívják, mivel kristályszerkezet. Az ólomkristály az abban más, hogy sokkal tisztább alapanyagokból készül, mint a sima ablaküveg, plusz 24% ólomoxidot tesznek hozzá, ettől hófehér lesz, csillogó lesz, súlya lesz, és lesz egy semmivel össze nem keverhető csengése.
Erre akartam kiukadni, hogy mikor kézbe vesz az ember egy igazi ólomkristályt, annak bizony komoly súlya van, tehát ez az ólom.
Így van. Eleve az ólomkristályt már úgy készítik a gyárakban, és azért is nehezebb, mert olyan ólomkristály nagyon kevés készül, ami nem után megmunkálásra kerül sor. Ezért eleve már a falvastagságának olyannak kell lenni, hogy mindenféle csiszolást kibírjon.
Nézzük egy kicsit, hogy mi mindenek vannak. Ezek ilyen klasszikus, régi, ilyen kehelyformájú dolgok. De látok itt egy ilyen kazettaféleséget. Ezeket mire szokták használni? Mert amellett, hogy gyönyörű, gondolom, hogy funkciója is lehet.
Ennek funkciója több is lehet, mert igazán szivardoboznak hívják, de vitték már nagykártyásoknak. Két pakli kártyát tartanak benne ajándéknak.
Bombon is lehet benne. Látom, hogy itt mindenféle fajta pohárkák vannak itt, ugye az italok is meghatározzákat, likőrös, az konyakosnak tűnik, ez egy boros, gondolom pesgős is van valahol.
Mindenféle formára megpróbálunk tartani poharat, egy bizonyos fajta poharat. Próbálunk többféle mintával is bemutatni az ügyfeleknek, aztán vannak különböző palackok, különböző kancsók, jégkockatartó, jéghűtő, kekszdoboz,
tortatálat. Sora. Így elmondva is rettentő nagy a választék, és az ember pláne látja is, akkor elképet. Azt tessék megmondani, hogy speciális dolgokkal jönnek-e az emberek, speciális kérésekkel, olyan egész különlegesen, amire emlékszik?
Rengeteg, rengeteg ilyen van.
Mi a legkülönlegesebb, amit el tud mondani?
Legkülönlegesebb, most így hirtelen boros üveget nem keresztbe, hanem hosszába ketté vágni, hogy lámpát tudjanak, és a falra föl tudjon feküdni a palack. Üvegtéglára lukat fúrni, hogy a fűtésszerelő át tudja vinni a fűtéscsövet.
Hát akkor vége láthatatlan.
Vége láthatatlan. Ami eszükbe jut az embereknek, azt hozzák, ha meg tudom csinálni, csinálom.
Na akkor olyan van-e, hogy valami összetört, és vagy azt úgy megcsinálni, hogy kiszedni belőle azokat a részeket, ami a törés miatt ugye elrontotta az összképet, vagy újjáéleszteni, tehát újraalkotni valahogy. Gondolok itt arra, hogy ha, mit tudom, egy jardiniernek, vagy egy avzac, nem tudom, minek mondják, a standard asztal közép, ahol gyümölcsöket szoktak meg virágokat rátenni díszterítésnél, ez ezüsttalpa van, összetörik az üvegje. Mit lehet olyankor tenni?
Ha teljesen összetörik az üveg, semmit. Az ügyfélnek hatalmas nagy kompromisszumot kell kötni, mert olyan megszólalásig hasonló üvegtárgyat legyártani már nem lehet. Ha ne adj Isten, ez századfordulós, még nehezebb. A mai meglévő kész formákból hasonló, vagy esetleg ugyanolyan mintával elkészíthető, de az mégis már más, látszik rajta, hogy új, de viszont nem törött és használható.
De valami olyat is hallottam én, hogy még nehezítsük a helyzetet, hogy mondjuk faminta-készítővel meg kell csináltatni egy hasonló fazont, és arra rá tudják fújni, vagy nem is tudom mit csinálni az üveget. Ilyen is lehet, mert ez elképesztő.
Ilyen is lehetséges, csak ez egy rendkívül bonyolult, rendkívül költséges és hosszú folyamat, mert először is az ügyfél elmondja, és lerajzoljuk, hogy milyen tálat szeretne. Akkor én azt egy vágat rajzot csinálok, egy faforma készítővel csináltatok, ha egy tálról beszélünk, a tálnak a negatívját. Azt utána, miután ez kész, egy üveghutába elviszem, ott belefújják az üveget. Utána én onnan visszakapom az üveget, át kell csiszolni az egészet, meg kell munkálni, le kell vágni a tetejét, és utána lehet kialakítani a formát.
Akkor maradjunk abba, legjobban teszi az ember, hogy az ilyesmikre nagyon vigyáz, ne törjön össze, mert utána aztán járhatja a kálváriát. Tessék még annyit elmondani. Van, aki érdeklődik a családba ezután? Van utód, akinek átadja ezt?
Egy 21 éves fiam van, érdeklődik, de mindahogy a mai fiatalok mindenfelé érdeklődik, én nagyon szeretném, ha ő tovább folytatná, és vinné tovább ezt a harmadik generáció felé induló szakmát.
Mert ugye ez már egy tradíció a családban.
Így van, így van. Meglátjuk.
Nem kell erőltetni, majd akkor, ha magától jön neki ez a kedv. Az lesz az igazi, ahogy önnél is.
Hát igen, igen, igen. Majd meglátjuk, hogy ez a kedv, ez mikor jön meg, de azért egy kicsit jobbról-balról támogatni kell őt, hogy jó irányba induljon.
Finoman, óvatosan biztatgatni.
Természetesen, természetesen.
Kedves hallgatóim, beszélgető társam Sojmár Károly, üvegcsiszoló mester, de mondhatom művész volt.
A japán kultúrához visz közelebb Torda Judit, miközben megismerteti egy magyar lány kimonógyűjtő, készítő, öltöztető szenvedélyét.
Egy galériás belvárosi lakásban üldögélünk, és egyszer csak beköltözött Japán ide. Egy nagyon kedves fiatal lány, aki kimonókat gyűjt, ugye, és kiállításokat szervez, illetve hát Japánnal is tartja a kapcsolatot. Kérem, hogy mutatkozzon be.
Csomás Zsannának hívnak. és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen dolgozom, ahol nagyon sok japán hallgatónk is van, de rajtuk keresztül, vagy az ő társaságaikon keresztül, és a Magyar-Japán Baráti Társaságon keresztül rengeteg japán ismerősöm van, akik nagyon sokat segítenek, és így a kimono gyűjtésében, tudási ismeretszerzésben.
Mit jelent a kimono?
A kimono szó egy összetett kifejezés, ruha, amit viselünk, vagy dolog, amit viselünk, így lehetne legegyszerűbben lefordítani. A ruhának a rendeltetésétől, fajtájától függ egy elkészítés, ez lehet akár egy fél hónap, vagy akár két hónap, vagy még több, attól függ, hogy mennyire sokat kell vele dolgozni, mennyire mélyen kell belemenni a díszítés formáiba, mennyire részletes, vagy éppen elnagyolt formákról beszélünk.
Ezek hétköznapi viseletek? Vagy
van köztük hétköznapi is, és ünnep is. Egészen a teljesen hétköznapi házi munkától, vagy házunk a viseléséhez való kimonótól, egészen a legmagasabb rendezvényeskig, mint az esküvőig.
Tehát ezek mindennapi viseletek akkor.
Mondhatjuk úgy is, hogy
Japánban ilyen. Minden nő ebben jár.
Azt nem mondom, hogy minden nő ebben jár. A hagyomány őrzők egyébként előfordul, hogy kimonóban jönnek-mennek az utcán, vagy hogyha az ember elmegy Japánba, azért természetesen nyugati ruhás fiatalokat és idősebbeket is látunk, mint ahogy kosztümöt, öltönyt, stb. Viszont van egy kisebb réteg, aki hagyományőrzőnek nevezi magát, és kimonóban jön, megy, tevékenykedik, akár teaceremóniát, akár gabonát tanul mellette. Ezek általában inkább már nyugdíjas korosztályok, de viszont a fiatalok körében is megindult egy újfajta lendület így a kimonóknak az újraélesztésében, és egyetemi klubok vannak, akik például kimonóban mennek valahova, mondjuk egy étterembe, vagy ki a parkba, vagy valamerre.
Miből áll egy kimono?
Igen, ez megint csak ugye a fajtától függ, hogy mennyi kiegészítőről beszélhetünk, de inkább vegyük az általánosat. Mindenképpen kell a selyem kimonók alá egy alsó ruha.
Tehát selyemből készül a kimono?
A legtöbb kimono fajta selyemből készül. Van vászonból is, de most már megjelentek a poliészter kimonók is természetesen, amiknek a kezelése jóval egyszerűbb, mint egy selyem kimonói. A selyem kimono az például nem tisztítható.
És mit csinálnak vele akkor?
Hideg vízben áztatják és elhalványítják, ahogyha foltos lesz, de úgy különösebben meg nagyon vigyáznak rá. Mert egy japán családban, egy hagyományőrző japán családban, amíg a fiúk például a családi kardokat és egyéb fegyverek elekéket örkölnek, addig a lányok azok édesanyjuknak, nagymamájuknak például a hajadon kimonóikat öröklik, és ezeket hatalmas nagy becsben tartják, külön rizspapírba és egy külön speciális szekrényben tárolják őket, hogy ne legyen semmi bajuk. Főleg a 20 évesek ünnepére ajándékozzák ezt a hajadon kimonó fajtát, aminek ugye hosszú az ujja. Ez az esküvői kimonó előtti utolsó hajadon kimonó, és általában ez a legdíszesebb egy lány életében, hogyha az esküvői kimonót ugye nem nézzük.
20 éves kor a nagykorúvá válás?
A mai napig a 20 éves kor a nagykorúvá válás, ugye nálunk ez a 18.
És akkor ezután következik az esküvői kimono?
Hát, hogyha a hölgyet megkérik, hogy legyen valakinek a felesége, és hagyományos esküvőt tartanak, akkor ezután már csak az esküvői kimono következik. De ugye most Japánban nagyon divat lett a nyugati hatásra a fehér menyasszonyi ruhás.
Akkor menjünk végig, mert a ruháról beszéltünk, és akkor a derekán van egy igen széles övnek látszó valami. Ez micsoda?
Igen, ezt obinak hívják.
Obi?
Obi, igen. Ne. Ez egy 4 méter hosszú és 30 centi széles. Az jaj, obinak jaj, is különböző fajtái vannak. Amit most csak ezenben tartok, ez például egy odori obi, ez egy tánchoz viselt. Obi mind a két fele egyébként szőve van, aranyszálakkal, vagy pedig ezüstszálakkal, és van belőle kicsit rövidebb, és ez egy 4 méter 20 centis.
Ez a normális hossza ennek, a 4 méter?
A 4 méter a normális hossza egy nő esetében. A férfiaknak mindig könnyebb dolguk van, az csak 3 méter hosszú.
Pillanat, férfiak is hordanak kimonót?
Természetesen. Kimonónak a szabása ugyanaz, mint a női kimonói, de az ujja inkább négyzet alakú, míg a nőknek állított téglalap alakú az ujja. És a nőknek mindig egy kicsit hosszabb az ujja, mint a férfiaknak. És mellette a férfiaknak az ujja itt a test felé nem nyitott, hanem fel van varva, és így egy zsákot képez maga az ujj, ahova például az értékeiket rakják, mint a pénztárca, meg a zsebkendő, vagy ilyesmi. Egy ujjas zoknynak hívják, hivatalos neve a tabi, és...
Ezt úgy tudom csak mondani, olyan, mint a vietnámi papucs. Elnézést, hogy ezt a hasonlatot mondom, hogy a két ujj között be van varva. Ennek a színe számít, hogy ez milyen színe?
Attól függ, hogy milyen kimonóhoz veszük föl. Mint kiegészítő, egy hétköznapi kimonóhoz akár lehet mintás is, vagy csipkés is, vagy éppen színes, feketétől elkezdve, ugye a cseresznye virágmintáson keresztül, ha mondjuk tavasszal akarjuk fölvenni, de minél magasabb rangú egy kimonó, mint például egy hajadon kimonó, vagy éppen egy esküvői, annál, hogy is mondjam, visszafogottabbnak kell lenni a kiegészítőknek is, vagyis például egy esküvői kimonóhoz nem illik felvenni színes tabikért, egy ujjal zoknit, hanem ahhoz csak fehéret szabad.
A színeknek van egyébként jelentése, vagy jelentősége?
A színek és a minták, azok általában az évszakok, vagy éppen az ünnepek alapján vannak meghatározva. Minden évszaknak, minden hónapnak megvan az adott mintája, így például januárban a bambuszlevelek, a futófenyő szokott lenni a minta.
Ez azt jelenti, hogy abban a hónapban ilyen mintájú kimonót hordanak?
Igen, igen. Hát, hogyha az ember megteheti. De hát, hogy egy kimonó nagyon drága tud lenni, főleg az összes kiegészítővel, ami kell egy felvételhez, vagy ezért jelentek meg a több szezonú kimonók, amiken mondjuk több különböző szezonális minta jelenik meg, mint például a tavaszi pünkösdi rózsa és az őszi krizantém.
És a cseresznyevirág ugye az, ami a májusi? Cseresznyevirág
az április.
Ja, április.
Igen, igen. Hát igazából március végétől április közepe felé így nyílik a cseresznyevirágzás, de mivel egész áprilisban nyílik ugye kettő között, ezért maga a cseresznyevirágzás az egy áprilisi minta.
Igen, ez egy nagyon nagy ünnep, nem igazán tudom, hogy miért, gondolom a tavasz köszöntés miatt, vagy az oka ennek.
A cseresznyevirág az egy nemzeti szimbólum, ugyanúgy, mint a krizantém, vagy éppen a japán juhallevél, de például a krizantém az a japán császári családnak is a címerébe benne van, és a cseresznyevirág pedig mondhatom úgy is, hogy akár a művészet, akár az irodalom, akár egy kimonókészítés terén, vagy éppen egy hangszerfaragás terén díszítőként a legalapabb. Szóval alapjában véve egy tavaszi minta, de megjelenhet akár egy őszi eszközön, akár egy kimonón is, mint kiegészítő minta, de nem fő minta.
Értem. Foglalkozik kimono készítéssel is?
Volt már a példa, hogy készítettem és festettem, vartam saját kimonót.
Hogy zajlik egy kiállítás, ahol be is öltözik?
Hát a kiállítás első alapja, hogy milyen tematika alapján rendezzem el a ruhákat. Fajták szerint, hogy bemutassam az összes fajtát, vagy rendeltetés szerint, hogy bemutassam az összes rendeltetés formát, vagy éppenséggel ugye minták, vagyis évszakok szerint, hogy egy tavaszi, egy nyári, egy őszi, egy téli. Vagy éppen volt már olyan is, hogy egy olyan kiállítást rendeztem, hogy egy hölgynek a, mondhatni, gyerekkorától az esküvőig minden kimonót megjelenítettünk. A hétköznapit is, vagy éppen a magát tényleg az esküvői kimonót is kiállítottuk.
Ez egy történet, egy élettörténet?
Akár lehet egy élettörténetet is mögé. Hát, hogy amikor elhívnak egy kiállítást tartani, akkor két különböző módon tudom én a ruhákat kiállítani, legelterjedtebben. Az egyik, hogy fel van függesztve, és ki van terítve a ruha egy függőleges fal mentén, hogy az egész mintát lehessen látni. Vagy pedig ugye próbababára fel van adva minden kiegészítővel együtt, és akkor meg viszont körbe lehet járni. És akkor ilyenkor általában egy kiállítás alatt én mindig mondjuk kimonót veszek föl, hogyha bármilyen rendezvényre megyek, az adott évszaknak megfelelő mintájú kimonót szoktam mindig fölvenni, és hogyha kérik, akkor általában tartok egy öltöztetés bemutatót. Úgy kérik, hogy én az emberek szemük láttára öltöztessek be egy kimonót, akkor általában vagy én szervezek egy modellt, vagy ők szerveznek egy modellt, akivel előtte ugye megbeszélem, hogy mire kell számítani. Azért szeretem ezeket az öltöztetésről szóló előadásokat tartani, mert az emberek általában vagy valakin látják a kimonót, vagy kifeszítve. De a kettő közötti átmenet az nagyon ritka. Természetesen lehet találni róla bemutató videókat az interneten, de hát az nem ugyanaz, mint amikor az ember személyesen látja, hogy mekkora munka is lehet ebben az egész öltözésben, mert nem 5 perces. Az egyik barátnőmmel jelenleg Magyarországon tartjuk a 20 perces kimono öltöztetés rekordot, ami az itt letelepült japánok között is nagy dolognak számít.
Köszönöm szépen az interjút. Csomai Zsuzsannával, a kimonók szakértőjével Torda Judit beszélgetett.
Nem kétséges, hogy a kreativitás legmagasabb foka a művészet. Hajnal Gabriella Munkácsi Díjas kiváló és érdemes textilművészünk az idén lesz 87 éves. Nagy felületű, szépséges kárpitokat tervezett, szőtt és hímezett hosszú, küzdelmes élete során. Hozzá látogattam el, és egy jó hangulatú beszélgetésben volt részem, amit most megosztok önökkel, kedves hallgatóim.
Mennyi szép kárpit van itt is.
Ezek régiek, és azért ezek vannak, mert ezek nagyok.
Ez a Péter és a farkas. És ő pedig több.
Ez a Szent Ferenc.
Igen, a madarak.
Itt csak madarak nincsenek.
Ott látok.
Az egy ilyen kulcsa felhúzatos.
Igen? Hát kalitkát viszont annál több.
Üres.
Mindenképpen beszédes. Az én kedves beszélgető társam Hajnal Gabriella, Munkácsi díjas, érdemes és kiváló művész.
Igen.
A Széchenyi Irodalmi Igen. és Művészeti Akadémia rendes tagja.
Igen.
És emellett a Magyar Köztársaság érdemrendjének tiszti keresztjét is megkapta. Az első benyomásomat szeretném elmesélni. Csupa kéknek látom. A nyugalom, a béke és a harmónia. És aztán rájöttem, hogy a szeméből sugárzik ez a kékség, ami nekem a nyugalom és a béke. És mellette pedig tényleg ott van egy olyan gyermeki érdeklődés.
Igen, ez igaz, hogy kell.
Csillogó szem, életerő. Milyennek a titka? Hogy lehet így megőrizni az életkedvet?
Hát én biztos nem érzem ennyire így, mint ahogy maga kívülről így látja, mert sokszor nincsen életkedvem. Érdekel az élet, a világ. Mindig is érdekel nagyon sok minden. És hát az fontos, gondolom, akkor az ember valahogy sokrétűbb lesz.
Tehát az érdeklődés a titok?
Az igen, biztos.
A pályája töretlen úgy tűnik. Vagy hát, voltak benne törések?
Nem érzem azt, nem.
Ugye tudjuk az életrajzból, hogy képzőművészeti főiskolát végzett festő.
Igen, tanszakon, igen.
És mégis hátat fordított a festészetnek.
Hát igen.
Ez egy nagyon nagy döntés lehetett.
Akkor én nem éreztem egyáltalán, hogy ez egy lényeges döntés.
Mi sodorta e felé?
Láttam egy szép Ferenczi Noémi kiállítás. Az biztos, hogy az nagyon tetszett, meggyőző volt. És láttam azt a párizsi Cluny Múzeumot, úgyhogy ezek befolyásoltak. Borzasztóan tetszik az anyag, a gyapjú, akkor a technika, és most már sajnálom, hogy nem festettem. Mondjuk portrékat kellett volna festenem, ahhoz olyan jó érzéken volt.
Volt még később is ilyen meghatározó élmény, amelyik módosított valamit stíluson, témaválasztáson?
Hát biztos, hogy volt a Lozanni Biennálén való részvétel 1969-ben. Ugye addig itt nagyon el voltunk zárva mindentől, ami más országokban történt, a nyugati, de nem csak a nyugati, mert lengyelek is más csináltak, mint mi. Szóval sokkal modernebben.
De nem technikailag, hanem tematikusan?
Még technikailag is, mert ezek mindig valahogy... Ugye ahhoz, amit kifejeztek, ahhoz kellett is valami más technikát kitalálniuk, és ki is találták. Az egész felfogásban más volt. Szerintem, ha valakinek van mondani valója, és egy adott időben él, akkor... azt a mondani valót mégiscsak az adott idő és adott hely által kialakult nyelven fogja elmondani. Kíváncsi lennék, hogyha a világ másik részén éltem volna ebben az időben, hogy akkor mit csináltam volna. Mert az is befolyásolja. Szóval nem csak az, hogy 20. század első fele vagy második fele, hanem hogy mindez hol. Amerikában más csináltak, mint a Szovjetunióban.
Látok magam előtt egy óriás kárpitot, gyönyörű.
Igen.
Hogy lehet ezt átlátni, amikor még csak ötlet?
Hát az, hogy állandóan megy az ember fejében. Nagyon nehéz elmondani, szavakba foglalni.
Lerajzolja, megtervezi.
Csinálok egy az ötös arányban, ugye, mert akkor körülbelül tudom, hogy mekkorába akarom.
Na, ez is érdekel, igen. Hogy honnan lehet tudni, hogy ebben most milyen
igen,
nagy.
Igen, hát kialakul az emberben, megérik. Konkrétan csináltam ennek egy 1:5-ös arányú tervét megfestve. temperában.
Hát itt a festészeti múl.
Festészet, vagy grafika, vagy mit tudom én, nem skatujázom be. Van, amikor már annyira kész van színben a fejemben, hogy nem is kell megfestenem a tervet, megcsámceruzával. Előfordult ilyen is.
Jó, az nagyon nehéz
volt. Nem, egy részben volt, amit festettem rajta, de a többit aztán ceruzával úgy hagytam, mert tudtam, hogy mit akarok. Én azt csináltam, hogy fotóval fölnagyítottam ezt a tervet az eredeti méretre, akkor rátettem ezt az úgynevezett filmpauszt, amit egyébként kartonnak vagy műhelyrajznak hívnak, amiről a szövők meg tudják szőni, mert nem én magam szőttem. A filmpauszra tussal fölrajzoltam pontosan, hogy mit, hogyan gondolok megszőni, és a színeket bejelöltem számokkal és betűkkel, és volt egy színskála mellékelve a színes vonalakból, ami mellett volt a szám vagy a betű, és akkor tudták, hogy milyen fonallal kell beszőni azt a foltot, vagy azt a...
Hát ez egy nagyon-nagyon aprólékos munka.
Igen, nagyon nagy munka, de hát én szerettem csinálni. Olyan, mint egy zenésznek a kotta. Szóval a szőrű az le tudja muzsikálni.
Hogyan történik tovább?
Nagyon gyakran ott voltam. A színkeverésén, mert többféle színű fonalból lehet egy színt is kikeverni.
A fonal az gyapjú.
Lehet más is, lehet sejem is, lehet len is, bármi lehet.
Igen.
De hát főleg gyapjú.
Szóval úgy van, hogy előbb megfestik a fonalakat?
Igen, igen, igen. Szóval az nyers a fonal, és akkor azt ki kell festetni arra a színre, amire szükségem van.
Még az is nehéz feladat.
Azt nem én csináltam. Sokszor nem sikerült, előfordul, hogy nem olyan.
Pontosan a színek világa az, ami változott.
Igen, hát először sokkal több színt használtam, és később ez leredukálódott a pirosnak és a kéknek néhány árnyalatára. Meg szürke-fehér.
De a piros-kék az azért két meghatározó szín.
Igen.
Annak is különleges az árnyalata.
Két szín egymás mellett néha nagyon vibrál. Az is egy hatás, amit ki lehet használni.
És ez vajon összefügg a tematikus változással, vagy nem?
Persze, a tematika is leszűkült tulajdonképpen. Bár a mondani való az már a legelsőkben is benne volt. Alapvetően az, hogy az ember nem változott.
Milyennek látja az embert?
Én úgy érzem, hogy rossz, mert azelőtt nagyon nagy szükség volt az agresszivitásra, mert különben nem maradt életbe. De most már nem volna olyan nagy szükség arra, mint amilyen agresszív az ember. Tökéletlennek érzem nagyon. Rossz. Ebben biztos benne van az is, hogy én arra emlékszem inkább. Amit én átéltem, ugye a háború meg minden, hát az sem egy normális dolog. Itt van ez a fantasztikus technikai fejlődés, ugye? És akkor azt kell nézni, hogy valakinek levágják a fejét.
Szörnyű.
Nem? Szörnyű. Hát normális az ember.
Az 50-es években volt ha diák. Persze. Milyen volt?
Diáknak lenni, hát borzalmas volt.
És 56 után?
57-ben diplomáztam.
Igen.
Akkor már nem jártam főiskolára. De tehát nem voltam ennyire benn, ilyen szorosan, nap mint nap egy ilyen közösségben. De akkor is szörnyű volt. Meg kellett küzdeni a normális dolgokért, amiért 300 kilométerrel arrébb nem kellett. Hogy én részt vehessek egy nemzetközi kiállításon, ahova meghívtak, hát borzalmas, hogy mit kellett azért küzdenem, hogy ki lehessen küldeni a művet, és hogy még én is kiutazhassak például. Ugye?
És sikerült azért?
Sikerült. Na de hát azzal az energiával mást is lehetett volna csinálni.
Az alkotó erő teljébe, ugye másra pazarul.
És különben is, és most se jobb, mint akkor. Ugyanolyan az ember.
Most külföldre könnyebben lehet kijutni.
Nagy szó, igen. Hát nekem már mindegy, mert 87 éves koromban nem tudok azzal élni, amivel tudtam volna, mit tudom én, 30 évvel. Szóval alapvetően én azt mondom, hogy az ember az nem lett más. Lehet, hogy nincs igazam, és más-másképp látja. Én így látom.
Az a színvilág, amit képvisel,
igen.
Azért a derűt sugározza.
Én alapjában véve derűs vagyok. Ugye? Abszolút, szóval én nagyon sok mindennek tudok örülni. Ez egy olyan szerencse, de ugyanúgy tudok félni is. Igen, és még egy nekem borzasztó fontos, egy vizuális műfajon belül a szépség. És az, hogy miről szól az a valami, az az ábrázolás, amilyen hangulatot kelt valamivel, attól még az lehet nagyon szép. És nekem az fontos. Mindig igyekeztem, hogy szép legyen az a felület. És
a önarcképet
igen.
Saját kezüleg
szerelte.
Én ebben valami jelképességet érzek. Nem saját tudom. Magamat alakítom.
Nem tudom.
Tévedek, megint
nem
csak
beleérzek. Ezt nem rajzoltam meg előre. Ez nem mind, ahogy a többit, amit más szőtt, azt nagyon exaktul. De itt nem kellett, mert én közbe alakítottam.
És amikor kész lett, az úgy többet jelentett?
Más az, hogy nem volt előre így megrajzolva.
Már szorosabb volt a kapcsolat vele.
Egy spontánabb.
És az is felszabadítja az embert egy kicsit.
Egy szövő az nem a saját elképzelését szövő, ő neki alkalmazkodni kell.
Igen.
Az más.
Ezért a művésznő nevén futnak nyilván az alkotások, igen. És nem a szövőjén.
De én mindig akartam, hogy ők rászőjék a nevüket. Mondjuk ez nem az ő önálló alkotása.
Hát ez csak technika, de abban is ügyes.
Hajjaj.
És a hímzés, azt is mondta, hogy ő
igen,
csinált.
Hát azt élveztem a hímzést is.
Ez a goblen hímzés.
Nem goblen hímzés. Azt úgy hívták petit poem vagy gros poem, tehát ilyen pontokban hímezték, de annak semmi köze a goblenhez. Hát én kitaláltam öltéseket.
Mostanában is alkot még?
Nem alkotok. Nem is rajzolok.
Akkor hogy telik egy napja?
Nagyon jól. Sokat olvasok.
Mikor hagyta abba igazság szerint az alkotás?
Nem tudom. Én észre sem vettem, hogy nem szenvedtem tőle.
De érez egy elégedettséget?
Sokat dolgoztam nagyon. Nincsen lelkismert furdalásom.
Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok pozitív visszajelzést kapott.
Igen. Fontosak. Igen, nem panaszkodom.
Nagyon sokat és sok energiával dolgozott.
Igen, mert nagyon sok energiával.
De megérte.
Hát persze, nem is tudtam volna másképp, és így történt, és így jó, ahogy történt, kész.
Így igaz. Ez egy nagyon jó végszó, úgyhogy nagyon köszönöm.
Mai műsor időnkbe ennyi fért, köszönöm a figyelmüket. Ha szeretnék még egyszer meghallgatni adásunkat, ezt megtehetik a civilradio.hu, illetve az újbuda.hu weblapokon. Munkatársaim voltak Ámen Zsóka, Béki Zoltán, Kéri Juli, Torda Judit, Magyar Ádám technikai szaktanácsadó, nevükben is elköszön a mai adás szerkesztője, Somogyi Ágnes. A következő adásunkat 4 hét múlva hallhatják. Addig is viszont hallásra!